Köszöntünk mindenkit. Hát ma nagy nap van, mert befejezzük Jelenések könyvét. A legutolsó témánál vagyunk. Igazából még egy kicsit nagy szakasz ez, mert a 21. és a 22. fejezet, de vannak azért itt olyan részek, amikhez sok magyarázatot fűzni nem tudunk. Úgyhogy azért mégis reális dolog, hogy a mai alkalommal lezárjuk a könyv tanulmányozását, és Krisztus példázatait kezdjük majd januárban. Hát nyissuk ki akkor Jelenések könyve 21. fejezeténél, és elolvasom először az első 7 verset. Azt hiszem, mindenki érzékelni fogja, hogy ez egy kiemelkedően fontos és szépséges része, és nagyon bátorító része Jelenések könyvének. Ezután láttam új jeget és új földet, mert az első jég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondja az égből. Ímé Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga Isten lesz velük, az ő Istenük. És Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, ímé mindent újjáteszek. És mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Érezzük, hogy valahol egy határvonal van ennek a fejezetnek a kezdetén, mert így kezdi, hogy láttam új jeget és új földet, az első ég és az első föld elmúlt. Már a 20. fejezet elején megjegyeztük, hogy itt átléptünk a földi történelemből, a földi történelem utáni időszakban, de itt pedig a jelenlegi föld után átlépünk az újjáteremtett földnek az időszakába. Amikor ezt olvassuk, hogy láttam új jeget és új földet, akkor nehogy az egész kozmoszra gondoljunk. Ugye a Biblia legelején is, mikor azt olvassuk, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, ott sem az egész mindenségről van szó, hanem a mi földünk, minden bizonnyal a mi földünk közvetlen környezetéről, földről, mi naprendszerünkről. És itt is ezt olvassuk, hogy láttam új jeget és új földet, ami földünknek és a közvetlen környezetének a megújítása történik. Sok ember úgy gondolja, hogy a megváltás miben befejeződött a kereszten. A kereszténységben ez elég elterjedt nézet. Az biztos, hogy a legdöntőbb esemény történt Krisztus helyettes áldozati halálával. De ha ezzel befejeződött volna a megváltás műve, akkor azt mondanánk, hogy nem sok minden oldódott meg, és nem oldódott meg teljesen. Hiszen itt még uralkodik a bűn, uralkodik a halál, sokasodik a bűn. Mások azt gondolják, hogy Krisztus visszajövetelével ér véget a megváltás műve. Amikor van a halál törvénye alól való feloldás, ugye az Szentírás teljes egészében, minden részében összekapcsolja az első feltámadást, az élet feltámadását Jézus visszajövetelével, illetve az élő megváltottaknak az elváltozásával. De még itt sem ér véget a megváltás műve. A megváltás műve akkor kész, akkor befejezett, amikor Isten a bűn minden nyomát eltünteti, és helyreállítja azt, ami a teremtéskor volt, és nem csak helyreállítja, hanem mondhatnánk, hogy még magasabb szintre emeli. Ezt majd fogjuk itt látni. Hát ez mindig olyan különös dolog az Isten munkájában, hogy a bűn jobb lenne, ha nem lenne. De ha mégis bekövetkezett, akkor az Isten a maga végére mehetetlen bölcsességével és erkölcsi tökéletességével mégiscsak azt teszi, hogy valami még annál többet és annál jobbat hoz ki. Tehát itt is ez történik. Megkérdezem, nem szép gondolat, ez teljes helyreállítás. Akkor tökéletes, akkor befejezett, mikor teljes a helyreállítás. Ugye azt olvassuk a Biblia elején, hogy mikor Isten megteremtette a világot, akkor látta, hogy minden, amit teremtett, igen jó. És itt a végén megint egy új világ, egy igen jó világ tárul a szemünk elé. És milyen jó olvasni ezt, hogy mert az első ég és az első föld elmúlt. Olyan, mintha itt egy nagy pont lenne. Itt ez teljesen lezárult. És még érdekes, hogy hozzátesz, és a tenger többé nem volt. Ezzel valószínűleg azt is akarja hangsúlyozni, hogy értsük meg, hogy ez tényleg újjáteremtése a földnek, a földfelszín is megváltozik. Néha hall az ember ilyen naivitást, hogy hát ha tényleg lesz ilyen, hogy Jézus visszajövetele, meg feltámadás, meg a megváltottak öröklik az újjáteremtett földet, hát ugyanhol fognak elférni a föld felszínén. Hát mindnyájan tudjuk azt, hogy jelenleg a nagyobb része a föld felszínének, ugye azt óceánok borítják. És itt pedig azt olvassuk, hogy a tenger többé nem volt. Feltételezem, hogy az újjáteremtett földön is lesznek szép tavak, szép vizek, hiszen a Jóisten annyira tudja, hogy mi az, ami az ember lelkét a természetben is gyönyörködteti, de ilyen hatalmas óceánok nem. Ugye azt sem tudjuk igazán, hogy vajon, amikor Isten megteremtette voltak, sokkal valószínűbbnek látszik, hogy ezek a vízözön utáni állapot, hogy ilyen hatalmas óceánok vannak a mi földünkön. De itt azt mondja, ez új jég, új föld, itt a tenger többé nem volt. Ugye talán még az is benne van, hogy mikor János apostol Pátmos szigetén volt, őt a tenger választott el a hittestvéreitől, és mindentől, ugye ott raboskodott Pátmos szigetén is. Talán még ez is egy kicsit benne van, a tenger többé nem volt. Itt az emberek nem választják el ilyen akadályok egymástól. Egyébként is hozzáteszem, hogy ha még ezt nem is jegyezné meg a Biblia, hát a Teremtő Istennek akár tágítani vagy növelni a földünket, szóval ez naív kérdés, hogy férnek el a föld színén. Isten nem korlátozza semmi meglévő dolog, sem pedig a természeti törvények. A Teremtő abszolút szabadon tudja megvalósítani a maga elgondolásait és terveit. És azután így olvastuk a második versben, és én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Nagyon érdekes, hogy új Jeruzsálemről beszél, amely a mennyből száll alá. Ugye valamikor az ókori Jeruzsálem az Isten városának neveztetett. Az Isten szándéka az volt, hogy az ószövetségi hívő nép, Izrael népe egy mintanép legyen. Egy olyan nép, amely képviseli az élő Istent, az élő Isten törvényeit, a beszédét, az ígéreteit. És hogy olyan, mint a hegyen épített város, mint a fénylő világosság a népek között. És a fővárosa volt ugye ennek a nemzetnek, ennek az országnak Jeruzsálem. A nevének az a jelentése, hogy béke városa. De sajnos ennek a Jeruzsálemnek szomorú a sorsa. Ugye maga az Úr jelentette ki proféciákban, hogy sohasem töltötte be úgy a rendeltetését, ahogy az Isten szép és jó tervében lett volna. És ez a Jeruzsálem nem lett az Isten megváltási művének a központja. De most nagyon érdekes, hogy új Jeruzsálemnek nevezi a mennyből alászálló várost, mintha azt mondaná, itt igazán beteljesednek az Isten csodálatos gondolatai. Ez tényleg a béke városa, és ez a mennyből száll alá. Már a múlt alkalommal is ugye előkerült ez, láttuk, hogy a 20. fejezetnek a bizonyos részeit sem lehet megérteni annélkül, hogy ne látnánk, hogy utólag megmagyarázza ezt, hogy alászáll. És azért mondja, hogy mint a férje számára felékesített mennyasszony, mert ezt itt most nem város falakra kell gondolni, emberi elképzelés szerint, vagy ilyesmire, hanem hogy ez ennek a városnak a lakója döntő, az Istennek a hívő népe, hogy akiket a Biblia sokszor nevez a bárány feleségének, a bárány mennyasszonyának jelképesen, tehát az Isten hívő népét foglalja magában ez a város. És milyen különös ez, nem? Majd még a későbbiekben jobban fogjuk látni, hogy a menny lejön a földre. Ja, most azt olvassuk a Bibliánkban, hogy a menny az valamiképpen az Isten székhelye a világ mindenségben. Ugye emberi kifejezést tudunk használni. A Biblia is azt mondja, hogy az Úr a mennybe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. És most ez a mennyei Jeruzsálem a mennyből alászáll a földre. Ebből azt is megérthetjük, hogy a megváltottaknak a végső otthona nem valamilyen távoli és különös mennyország, ahogyan a népi fantázia kiszínezi, meg emberek egy kicsit idegenkednek is valamilyen rózsaszínű, ilyen nagyon különleges mennyországtól, hanem a Biblia nagyon egyértelműen mondja, hogy a megváltottak végső otthona ez a föld. Ugyan a Jézus visszajövetelekor elviszi őket egy átmeneti időre a mennybe, abban a bizonyos ezer éves időszakra, hiszen a bűn végső kiteljesedése nyomán lakhatatlanná, és válik ez a föld emberi lakásra alkalmatlanná. De utána Isten újjáteremti ezt a földet, és visszatérnek erre a földre. Ki nem emlékszik, azt hiszem ez nagyon ismert mondás a Jézusnak, a boldog mondások egyike így hangzik: boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, ezt a földet. Nekem különben mindig olyan mosolyoghat nékem támad, vagy olyan jó érzés, mikor ez Jézusnak ezt a boldog mondását felidézzük, mert tehát ugye ezen a földön a szelidek a legkevésbé érvényesülnek. A szelideknek jut a legkevesebb a föld javaiból. És Jézus azt mondja, boldogok a szelidek. Ők fogják örökölni a földet. Az erőszakosok, akik háborúkat vívtak, hogy minél többet szerezzenek a föld területeiből, vagy javaiból, nem azok, éppen a szelidek fogják örökölni. Teljesen megfordul a dolog. És Jézus egyébként ezt nem maga fogalmazta meg, hanem idézte a 37. Zsoltárból. És én erre a Zsoltárra mindenkinek szeretném a figyelmét fölhívni. Ez az Ószövetségben egy különleges Zsoltár, amely tulajdonképpen egy profécia a föld jövőjéről, egy látomás, egy csodálatos ihletet Zsoltár. Természetesen nem olvasom teljes egészében, csak kis részeket olvasok belőle. Így olvasom a 10. verset, éppen, illetve még előtte a 9. Itt találjuk majd azt az igét, amit Jézus idéz. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Innét idézte Jézus ezt a gondolatot. És azután hadd olvassak még egy kis részt, a 18. vers, vagy a 17-18 együtt. Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja a fedhetetlenek napjait az Úr, hogy örökségük mindörökre meg lesz. Aztán a 29. vers megint megerősíti, az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. És aztán így olvasom a 34. verstől. Várjad az Urat, és őrizd meg az ő útját, és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet. És meglátod, amikor kiirtatnak a gonoszok. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Micsoda hasonlat, nem ez folyik a történelemben? Láttam elhatalmasodni a gonosz, szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt, és imé nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberé. Csodálatos igék ezek, nem? És talán csak még egyet említek ezzel kapcsolatban, egy igét. Jézus, amikor elmondta a juhok és a kecskék nevezetes példázatát, illetve a szétválasztású példázatát, ez ember a példázatban van ez a részlet, amikor az ember fia eljön az ő dicsőségében, és beül az ő dicsőségének királyi székébe. Ugye így kezdte Jézus a példázatot, és aztán szólt arról, hogy mit fog mondani azoknak, akik üdvözülnek, akiket jobb keze felől állít. És így fogalmazott Jézus, ezt fogja nekik mondani, gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Ugye gondoljunk arra, mit jelent azt, hogy valaki örököl valamit, azt, hogy valamit átadnak neki. És emlékszünk rá, hogy amikor Isten megteremtette a földet először, igen jónak, akkor mit mondott az embernek? Most uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain. És így mondja a Biblia, mindent lábai alá vetett, nekik adta a földet. És miután újjá teremti, megint öröklik a földet. Megint rájuk bízza, nekik adja a földet. Most már egy igaz emberiségnek, egy megváltott emberiségnek, hogy az Isten eredeti szép és jó terveit beteljesítsék. És ezután nézzük a negyedik vers, a harmadik verset. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből, ímé Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Ugye a sátor a ókori állapotokra utal, ugye, amikor sátoroztak jó részt az emberek, a váltó fogalma az is, hogy az Isten az emberekkel lakozik. Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. És azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Hát eddig ugye azt láttuk, hogy a megváltottak visszatérnek a földre. De ez egy nagyon meglepő dolog, hogy azt olvassuk, hogy az Isten is velük jön. Pillanatot várunk, megvárjuk még. Sajnos ez egy rossz rendszer, majd valahogy meg kellene oldani, hogy mi... Tehát itt kiderül, hogy nem csak a megváltottak térnek vissza az újjáteremtett földre, hanem az Isten is velük jön. Azt mondja, velük fog lakozni. Maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Tehát ezzel teljessé válik az a kijelentés, hogy a menny leköltözik a földre. Mint azt mondaná a Biblia, hogy Isten áthelyezi a székhelyét erre a földre. Van ebben valami nagyon szép gondolat, nem? Az az elveszett bolygó, amely a legmesszebb került Istentől, az az elveszett emberiség, amely legtávolabb volt tőle, az a föld, ahol a Krisztus keresztje állt, az a föld lesz a világ mindenség központja. Mert az Isten ide költözik, és most még ugye így mondja a Biblia, hogy Isten számunkra hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja, de akkor azt mondja, az Isten velük lakozik, és azok az ő népei lesznek. És ő lesz velük az ő Istenük. És a negyedik vers így folytatja. És Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Nekem mindig olyan szépnek tűnik ez a megfogalmazás, hogy Isten eltöröl minden könnyet a szemükről. Mondhatná ezt csak olyan tárgyilagosan, hogy a halál nem lesz többé. De amikor így fogalmaz, hogy eltöröl minden könnyet a szemükről, mintha azt mondaná, hogy örül neki, hogy teheti. Alig várja, hogy ezt tegye. Végre eltöröl minden könnyet a szemükről. És sorolja, nem lesz halál, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz, mert az elsők elmúltak. Ugye ezt szinte nem tudjuk elképzelni. Hogy valahogy úgy kellene gondolkodni, hogy itt a Földön, noha itt már a bűn fertőzés az emberi történelem kezdete óta itt van, meg nagyon is kifejlődött, és mindent áthat. És nem lehet azt mondani, hogy a természet csak az Isten teremtését tükrözi, vagy csak az Isten jellemét, hanem azt kell mondanunk, hogy benne van a bűn törvénye is, bele van szőve, és a bűnrontása is ott van, és mégis mennyi megindító szépség, mennyi tökéletesség. És minthogyha most ebből kivonnánk egy nagy mínuszjellel az összes rosszat, az összes sötétséget, és csak ami tökéletes, ami az Isten teremtő kezéből kikerül, az van. Ezt nagyon nehéz nekünk elgondolni, de csodálatos erre gondolni. De rögtön megjegyzem, hogy vannak emberek, akik kételkednek benne, hogy egy ilyen világ, ahol nincs sem halál, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, hát ez tényleg valami nagyszerű világ lesz. Egyszer egy társaságban beszélgettünk erről, és nagyon végsőkig győzködtek, hogy nem, hát... akkor már nem is érdekes a jó, akkor már nem is érdekes a szép, ha nincs mögötte az ellentéte. Erről mindig eszembe jut Nemes Nagy Ágnesnek egy kis epigrammája, egy nagyon szellemes kis epigramma. Ugye, amikor ugye a paradicsomról vagy az üdvösségről beszél, és azt mondja, hogy ez se hús, se hal, tudjuk, mire szoktam, hogy se hús, se hal, nincsen íze, semmi. Azt mondja, hogy így kezdi, hogy a csak jó, ahol csak jó van, az se hús, se hal. Azt mondja, én nem vagyok Manicheus, az örök üdvösséget én bíznem unnám. Ugye a maniheusok voltak egy irányzat Perzsiából eredt, és azt vallották, hogy ugye az ókorban ez elég elterjedt volt a maniheizmus, ugye ha valaki emlékszik, még Augustinus vagy Szent Ágoston is maniheus volt először, mielőtt a kereszténységhez megtért. Ugye a maniheizmus azt vallotta, hogy a jó és a rossz örökké létezik, és hogy van istensége a jónak is, de van istensége a rossznak is, nincsen fény árnyék nélkül, szóval ez egy örök párhuzam. Én azt mondom, hogy mennyivel felszabadítóbb és csodálatosabb ehhez képest a Biblia tanítása, hogy bűn nem volt mindig, és nem lesz mindig. Hogy nincs egy ilyen örökös, kiegyenlítetlen párhuzam, hogy mindig együtt van egymás mellett a jó és a gonosz. Még egyszer idézem Nemes Nagy Ágnes, de ezt mondja, hogy a csak jó se hús se hal. Én nem vagyok maniheus. Az örök üdvösséget én bíznem unnám. Nekem nagyon jó lenne a csak jó. Én azon nagyon elégedett lennék. És ezután, mint egy csúcspontot jelent az 5-től a 7. vers, ugye ezt az választja el az előzőktől, hogy János apostol hallja, hogy az, aki a király székben ül, az szól. Ugye ezt mind látomásban látja Pátmos szigetén. És ez a bizonysága annak, hogy Istennek mennyire kész forgatókönyve van, mennyire kész tervei vannak, amelyeket bizonyosan megvalósít. És nyilván olyan emberi fogalmakkal és emberi képekkel, amelyeket János egyáltalán föl tudott fogni, de adott róla egy kinyilatkoztatást Jánosnak. És az 5. verstől az szól, aki a király széken ül. Nagyon érdekes, hogy most is csak ilyen közvetetten beszél az Istenről, a mennyei atyáról, mert a Bibliában soha nincs ilyen szemtől szembe ábrázolása, most is csak mondja, aki a király széken ül. És mit mond? Ímé mindent újjá teszek. És mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Tehát eddig láttuk egy új földnek, egy újjáteremtett földnek a látomását, és most aki a királyi széken ül, nyomatékosan megerősíti, határozottan leszögezi az ígéretet, én mindent újjá teszek. És ami megindító, hogy utána Jánoshoz hangzik közvetlen egy szó, és ezt mondja, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Felteszem a kérdést, nem kapott János apostol parancsot a legelején, hogy amit látsz, írd meg könyvben? Ugye ezt emlegettük a múltkor is, mert már nem ez az első, amikor ilyennel találkozunk, hogy külön utasítást kap, hogy írd meg. Olvastuk is egy helyen, hogy le akarta írni, amit látott, hallott, és akkor Isten meg ezt ne írd le. Tehát ebből az lehet következni, hogy ő hűségesen írja a látottakat és a hallottakat. De most azt mondja, ezt most írd meg. Tehát ő tudja, hogy neki mindent leked, de most külön nyomaték írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak, megbízhatóak és igazak. Azért mondom, hogy ez olyan megindító, mert Isten ismer minket. Tudja, hogy nekünk ez olyan hihetetlen, hogy lesz egy ilyen új föld. Lesz egy ilyen megoldása az emberi történelmnek. És ezért hozzáteszi, hogy ezt írd meg az embereknek, győzd meg az embereket. És tedd hozzá ezt a nyomatékot, hogy ezek a beszédek megbízhatóak és igazak. Ez nem mitosz, ez nem mese, ez nem álom. Ez valóság lesz. Emlékszünk rá, hogy hol találkoztunk, vagy ugyanilyen részlettel? Valaki rá tud lapozni egy pillanatra? Annyit elárulok, hogy az előző fejezetben. Igen, azt, hogy írd meg, de ilyen, amikor azt mondja, hogy írd meg, és tedd hozzá, hogy a beszédek igazak. Tehát az a ez a nyomaték, hogy ezt külön, ezt feltétlenül írd meg. Na, nem az előző fejezet, nem egészen jól mondtam, hanem a 19. még egyel erőrébb. Valaki rátalál egy pillanatra, hogy melyik volt ez? Megvan? Igen? Helyes. A 9. vers. Ugye? Így olvastuk a 9. versben, és mondta nékem, írd meg, boldogok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Ugye ez is valami a hihetetlen, valami álomszerű, csodálatos dolog. A bárány menyegzői vacsorája. És hogy mondd meg, írd meg az emberek, tényleg boldogok, akik oda hivatalosak. És mondd meg nekik, hogy ezek az Istennek igaz beszédei. Tehát ez olyan megindító, hogy pont ezeknél a részeknél ad az isteni kijelentés ilyen nyomatékot a bemutatott dolgoknak. És utána, mint egy profétikus múltidőben hangzik el, meglett. Ez Istennek az ünnepélyes szava, amivel azt akarja mondani, ez annyira bizonyos, hogy ez meglett, ez elvégzett dolog, hogy ez így lesz. És azt mondja, én vagyok az alfa és az omega. Ugye ezzel is találkoztunk már a könyvben, amivel Isten azt fejezik, hogy én voltam a teremtő, de én leszek az omega is, aki újjáteremti, aki helyreállítja a maga művét. És utána így folytatja, jön egy egészen szívélyes meghívás, és mintha közvetlenül mindnyájunkhoz szólna, én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Nekem nem megható meghívás ez? János apostol attól hallotta, aki a királyi széken ül. Van itt szó valamilyen érdemről? Semmiről. Csak két feltétel van, aki szomjuhozik, és aki győz. És a győzelem, ezt már láttuk, nem emberi erővel kell elérni, hanem az Isten ehhez minden szomjazónak segítséget ad. És azt mondja, milyen, csak valami nagyon egyszerű szavakat használ, mert úgysem lehet ezt a valóságot leírni, azt mondja, az élet vizének forrásából ingyen. Ez ingyen kegyelmi ajándék, nem lehet érdemekkel kiérdemelni, nem lehet teljesítményekkel kiérdemelni. Ingyen kegyelmi ajándék minden embernek, aki csak szomjúhozik, és aki csak győz. Ugye a győzelem nyilván azt jelenti, hogy önmaga felett, a saját természete felett, a benne rejlő bűn felett, ahogy ezt előzőleg is láttuk Jelenések könyvében. És én a 7. versben ezt is olyan nagy dolognak tartom, hogy ilyen roppant tömören és egyszerűen mondja, aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Mintha azt mondaná ezzel, mikor az Isten a szeretett fiának, a teremtményének, akiket a magáénak tekint, örökséget akar adni, akkor ő mindent odaad. Mindent, ami az övé. Mindent, amivel ő rendelkezik. Olyan jó az, hogy a Bibliában semmi részletezett leírás nincs valamilyen paradicsomról, vagy valamilyen különleges milyen boldogság esszenciáról. A Biblia nem használ semmiféle romantikus, meg ilyen materiális, meg ilyen földi leírásokat. Ez a nagy súlyú kijelentés van csak, aki győz, minden örökségül nyer. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. És aki a Biblia lapjain Istent megismeri, és még személyes tapasztalatából is megismeri, annak ez az ígéret teljesen elégséges, hogy mindent odaad. Az én annak Istene leszek, és az nekem fiam lesz. Utána a 8. verstől olvasok most egy hosszabb szakaszt, mert ehhez nem lesz sok hozzáfűzni valunk, ugyanis nem igen tudjuk magyarázni. Hát olvasom a 8. verstől. A gyáváknak pedig és a hitetleneknek, az utálatosoknak és a gyilkosoknak, a paráznáknak és bűbájosoknak, a bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. És jött hozzám egy a 7 angyal közül, akiknél a 7 utolsó csapással telt 7 pohár volt, és szólt nékem, és mondta, jöjj, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne volt az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal és felirott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapja volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszélt, annál volt egy aranyvesző, hogy megmérje a várost és annak kapuit és kőfalát. És a város 4 szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost vesszővel 12 000 futamatnyira, annak hosszúsága, szélessége és magassága egyenlő. És megmérte annak kőfalát 144 singre ember mértékével, azaz angyalival. És kőfalának rakása jáspisból volt, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve voltak mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, a második szafír, a harmadik kalcedón, a negyedik smaragd. az 5. Sardonyx, a 6. Sardius, a 7. Chrysolithus, a 8. Beryllus, a 9. Topáz, a 10. Chrysopraz, a 11. Jácint, a 12. Ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. Eddig olvasom. Azért mondtam, hogy nem sok mindent tudunk hozzáfűzni, mert nyilván úgy mutatta be Jánosnak az új Jeruzsálemet, ahogyan emberi fogalmakkal arról valamit lehet alkotni. Ugye itt még nem tértem ki külön a 8. versre, ugye itt még egyszer hangsúlyozza, hogy az olyan elképzelések, hogy azért az Isten irgalmas, kegyelmes, és végül mindenkit befogad az országába, ez illúzió. Előbb is mondta, hogy a szomjúhozók és a győzők. És itt is meg elsorolja, hogy ki mindenki nem. Ugye arról a múltkor beszéltünk, hogy a tűzzel és kénkővel égő tó az nem egy valami pokol tava valahol, hanem tulajdonképpen a földfelszín válik ilyenné az 1000 év végén az Isten ítéletének a kihirdetése után. De így mondja itt is, ami a második halál. Megint fölhívom figyelmet erre a kifejezésre, tehát ez egy időleges dolog, és ez a második halál. Itt ennek vége van. És mikor vége van, utána többé ilyesmi nincs. Sem az újjáteremtett földön, sem annak a környezetében, sehol nem marad valami kárhozott helye, sehol nem marad valami szenvedés helye. És amit a városról ír, arról ezt mondhatjuk, hogy tökéletesség, arányosság, csak ezek a benyomások lényegesek. János apostolnak így lehetett bemutatni, hogy egészen pontosan milyen valóság, azt nem tudjuk. De amit ő látott, az azt fejezte ki, hogy itt arányosság, tökéletesség, szépség van. Ugye, hogy 12 apostol, Izrael 12 törzsének a neve, ugye ez utal arra, hogy ez a hívő egyházat foglalja magában, ez az új békevárosa. És ugye a 144, ugye mond ilyen méreteket, ez a 12x12, szóval a Bibliában a 7 meg a 12 az mindig valahol a teljességnek a száma. És ugye a 144 ennek a szorzata. Szóval több magyarázatot nem tudunk hozzáfűzni, mint csak azt, hogy valahol a tökéletességet akarja kifejezni. És ezek után olvassuk a 22. verstől. Egy nagyon lényeges részt következik, ezt írja. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma is a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, ugye egy nagy betűvel kéne írni a napról, mint égitestről van szó, és a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. Ugye az ember első persze meglepődik, hát hogyha ez most az új Jeruzsálem, és ebben nincs templom, hát miért nincs templom? Hát úgy gondoljuk, hogy egy ilyen csodálatos városhoz hozzátartoznék a templom, és hát ha itt a hívő nép van, hát itt nincs templom. Ugye ne felejtsük el, hogy a Bibliában a templom az mást jelent, mint a mi fogalomvilágunkban. Ugye mi sok helyen vannak istentiszteleti helyek, és erre mind azt mondjuk, hogy templom. Az Ószövetségben megkérdezem, hány szószoros értelmébe vett templom volt? Egy. Ugye, először a pusztai sátor, aztán pedig a salamoni templom Jeruzsálemben, vagy a második templom a babiloni fogság után. Hogy hívták a zsidók az istentiszteleti összejöveteli helyeiket? Görögül ismerjük, ugye a nevét főleg. Zsinagóga. Ugye ez a szinagógi görög szó, magyaros kiejtése, az azt jelenti, hogy összejöveteli hely. Tehát az Ószövetség fogalomvilágában egy templom van, és vannak összejöveteli helyek. Ugye? És a templom az mit jelentett? Ha Mózes második könyve 25. fejezetének a 8. versét elolvassuk, ott így adott Isten Mózes által utasítást a templom létesítésére, építsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. Tehát ugye ez úgy hangzott, hogy veletek a bűnös néppel én nem lakozhatok együtt, de készítsetek nekem egy szent hajlékot, ahol a Szent Isten mégis együtt lakozhat az emberekkel. És mi volt a két jellemzője a pusztai sátornak, majd a jeruzsálemi templomnak? Hogy a legtökéletesebb, a hanyagokkal, művészi kivitellel készítették, hogy azt írja, hogy maga Isten adott ihletet, képességeket embereknek, hogy ezt el tudják készíteni, hogy valamennyire a mennynek a dicsőségét, a tökéletességét tükrözze, és bűnrendezésnek a helye volt. ugye, ahol az izraeliták bocsánatért folyamodhatnak és bocsánatot nyerhetnek, mert Isten egyébként bűnnel együtt nem lakik. Úgy is mondja egy helyen, hogy építsenek szent lakhelyet, hogy közöttük lakozzam az ő tisztátalanságai közepette. Egyébként az ő tisztátalanságukkal nem lakoznék együtt. És akkor most megértjük már ezen a háttéren ezt a mondatot, hogy templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten, annak temploma is a bárány. Mintha ezzel azt mondaná, ha már az Isten együtt lakozik az emberekkel, ha nincsen bűn, hogyha nincsen semmi választfal Isten is az emberek között, nincs szükség ilyen értelmi templomra. Itt nem kell bűnt rendezni, itt nincs választfal, tehát itt az Isten maga, az Isten a templomuk. Ugye, és itt ennek a szóhasználattal kapcsolatban is fölteszem a kérdést, valaki emlékszik-e a Bibliában egy érdekes szóhasználatra, hogy ki nevezte magát templomnak. Ugye ne felejtsük el, a Bibliában a templom mindig azt jelenti, hogy ott Isten lakozik, ott Isten jelen van, ott az élő Isten jelen van. A Biblia szerint templom csak ott van, ahol az élő Isten jelen van. Valakinek nem jut eszébe esetleg egy? Nagyon helyes a válasz. Jézus. Ugye, mikor Jézus először megtisztította a jeruzsálemi templomot, akkor ugye ott a templom urai számon kérték, és azt mondták, hogy micsoda jelt mutatsz, hogy ezeket cselekszed, milyen jogon rendezkedsz itt. És akkor Jézus azt mondta, hogy na ez lesz nektek a jel, hogy ti roncsátok le a templomot, és én 3 nap alatt megépítem azt. És akkor János apostol hozzáfűzi, ugye utólag megértették, hogy Jézus az ő testének templomáról szólt. És miért volt a Jézus teste templom? Mert Isten lakozott emberi testben. Igaz? Világos. Tehát ott az élő Isten jelen volt. Akkor érthető ez a mondat? Nincsen templom az Új Jeruzsálemben, mert az Úr, a mindenható Isten, annak temploma is a bárány. Itt az Isten együtt lakozik, közvetlen szemtől szembe közösségben az emberekkel. És nincsen bűn, és a bűnnek semmiféle nyoma. És utána azt is mondja, így olvastuk itt tovább, hogy és a városnak nincs szüksége a napra sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke, vagy lámpása a bárány. Nem tudjuk ezt megmagyarázni, de minden esetre azt mondja, hogy itt nincs szükség olyan világító testre, mint a nap vagy a hold, itt az Isten dicsősége világosítja meg. És tudjuk, miért érdekes ez nagyon? Mert sokan, mikor a teremtés történetet elolvassák a Bibliában, akkor fennakadnak azon, és hányan gúnyolódtak is ezen, hogy azt írja a Biblia, hogy Isten az első nap azt mondta, hogy legyen világosság, és csak a 4. nap teremti a napot és a holdat. És akkor emberek szokták mondani, ugye, hogy hát micsoda naív kis teremtés történet ez, hogy hát ilyen meseszerű teremtés történet, hogy Isten mondja, hogy legyen világosság, és még nincs is meg a nap, meg a hold. Most csak majd 4. nap. De látjuk, hogy a Biblia ugyan nem magyarázza meg ezt nekünk, mert mi a teremtés dolgait, meg az Isten bölcsességét nem tudjuk, de azért logikus és következetes a Biblia. A Biblia elején is van szó olyan világosságtól, ami nem a naptól és a holdtól származik. És a Biblia végén az újjáteremtett földön megint tud olyan világosságról, amihez nem kell a nap és a hold. Aztán közelebbről megmagyarázni, hogy nem tudjuk, hogy mit jelent, hogy az Isten dicsősége világosítja meg, de minden esetre konzekvens ezt, mert ott van. Létezik olyan világosság, ami az nem kell sem a nap, sem a hold, amit így mondja, az Isten dicsősége világosítja meg. Olvasom ezután a 24. verstől a 27-ig, és a pogányok, ugye sokszor javítottuk, mindig etnoi van, ugye az etnosz görög szóból, és ezt mindenki érti, mert ugye ma is beszélünk etnikumokról, ugye, meg ismerős a kifejezés, tehát népeknek kell helyesen fordítani, és a népek, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királya az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem zároltatnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz, és a népek dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az élet könyvébe, amely a bárányi, azaz Krisztusé. Nagyon érdekes, azt mondja, hogy a népek, akik megtartatnak, és a föld királya az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. Hát legelőször is azt hiszem, hogy egyet érthetünk abban, és ezt szinte biztosra mondhatjuk, illetve biztosra, hogy itt nem a föld akármilyen királyairól van szó, és nem is a koronás főkről. Ugye a Bibliában sokszor van ilyen szóhasználat, hogy a megváltottak lesznek Istennek és Krisztusnak a papjai. És ugye a 24 vénnel találkoztunk előbb, és ők hálát adnak az Istennek, hogy tettél minket királyokká és papokká. Ugye Jézus is azt mondta, hogy aki győz, az az én királyi székembe ül velem. Tehát sokkal inkább itt a hitben, igazságban győzőkről van szó, ilyen értelembe vett királyokról. Nincs kizárva ugyan, hogy némely király üdvözüljön, de nem jellemző. Tehát itt sokkal inkább más királyokról van szó, ugye, akiket Isten nyilváni győzőknek is. Ilyen kifejezéssel értékeli a messze menő győzelmüket. És mit jelent ez, hogy dicsőségüket és tisztességüket abba viszik? Hát nem ilyen földi dicsőségről vagy tisztességről van szó, hanem mint én úgy gondolom, úgy sejtem, hogy ez azt jelentheti, hogy mindaz, ami valóban érték volt emberekben is ezen a földön, amit az Isten átmenthetett az újjáteremtett földre, az itt mint egy sűrítmény itt lesz. Mert ide visznek mindent, ami valódi érték, ami szépség, ami igazság. És maguk az emberek is, maguk a megváltott emberek is képviselik ezt. Szóval az embernek olyan különleges arra gondolni, hogy valahol együtt, egyben mindaz, ami igaz érték, mindaz, ami nagyság, valódi nagyság, mindaz, ami valódi szépség és valódi igazság. Ez is különös, hogy azt olvassuk, hogy ennek a városnak a kapuit nem kell bezárni, mint hogy az ókori városok kapuit este bezárták. Hát itt nincs is éjszaka. Lehet, hogy most valaki arra mond, milyen jó ez az éjszakai pihenés. Hát itt a földön nekünk nélkülözhetetlen. Na de itt azt is látjuk, hogy Isten nem csak azt állítja vissza, ami volt, hanem még magasabb szintre emeli. Hiszen erről is volt szó a korábbi beszélgetéseinkben, a Biblia tanulmányainknál, hogy Jézus azt mondta, hogy a feltámadottak, vagy akik az elváltozásban részesülnek, olyanok lesznek, mint Isten angyalai. Magasabb rendű természetűek, magasabb rendű testben támadnak föl, mint ahogy Isten eredetileg az embert teremtette. Tehát ez is különleges dolog, hogy nem lesz szükségük éjszakai pihenésre. Mit lehet erre következtetni? Micsoda életerejük lesz, nem? Nem függnek ettől, hogy mi mennyire közellenségünk a fáradtság, de itt ilyen nincs. Nincs éjszakai pihenésre se szükségük. És még egyszer megerősíti a 26. versben is, a népek dicsőségét és tisztességét abba viszik. Aztán azt is megerősíti, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe a maja bárányé. És még a 22. fejezetre is vessünk egy pillantást, itt is nem kell túl sok kommentárt hozzáfőznünk. Még az első 5 vers még mindig az Új Jeruzsálemről szól. És így olvasom. És megmutatta nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kistáj, és Istennek és a báránynak királyi székéből jön ki. Az ő utcájának közepén, és a folyóvizen innen is túl életnek fája volt, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozza a gyümölcsét, és levelei a népek gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre, azaz lámpásra, és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Ja, itt beszél az életvizének folyójáról, beszél az életfájáról. Tehát újra megjelenik az az életfája, amiről a Biblia elején olvasunk, a teremtés után, ugye az Édenkertben, a bűneset előtti világban, és amihez nem férhetett az ember többé hozzá a bűneset után. Nem tudunk róla hozzá semmi magyarázatot fűzni. Tudnunk kell, hogy a Biblia valóságként beszél róla, és azt érzékelteti, hogy Isten ennek a közvetítésével fogja örökösen pótolni az életerőt. Ezt közvetíti az ember számára az örök életet. Ugye fölmerülhet ez a kérdés, hogy mit jelent itt a második vers végén, hogy levelei a népek gyógyítására valók. Hát ha ott nem lesz sem bűn, sem halál, sem fájdalom, kit kell gyógyítani? A terapei, a görög szó, ami itt szerepel, megtartást is jelent. A népek megtartására valók. Tehát az élet vizének folyója és az életfája az élet örökös fenntartását közvetíti. Ezt érzékelteti az ige. Ugye halhatatlanságot, a természettől fogva való halhatatlanságot itt sem ígér Isten az embernek, de mégis halál nélküli életet, ahol örökösen és végtelenül az Isten pótolja az életet. Ugye az írásban így olvasunk, hogy egyedül isteni a halhatatlanság. Jézusról olvassuk, hogy megadta neki az Atya, hogy élete legyen önmagában. De az angyalok és az összes többi teremtmények folyamatosan kapják Istentől az élet ajándékát, és sohasem vétetik el tőlük, amennyiben nincsen bűn, ami méltatlanná teszi őket az életre. A harmadik vers megint megerősíti, hogy semmi elátkozott nem lesz többé. Megint csak utalok arra, amiről többször volt szó, hogy nincs valamiféle örökké égő pokol, vagy valami örök szenvedés helye. Itt is a semmi elátkozott nem lesz többé. Nincs sehol egy zug, vagy valahol egy szörnyű sötét háttér, ahol örökké szenvednek emberek. És milyen sokat mond ez, megint megismétli, Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz. Istennek a székhelye itt lesz ezen a földön, ebben az új Jeruzsálemben. És az ő szolgái szolgálnak néki. Ugye a Bibliában ez, nehogy azt gondoljuk, hogy hajlunknak, mint a földi világban, ugye a szolgák. Nekünk egy ellenszembes szó a szolga. De a Bibliában ugye ez egy felmagasztalt szó. Jézus a földi szolgálatában és a tanításaiban felmagasztalta ezt a kifejezést. Azt mondta, aki köztetek nagy akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és legyen a ti szolgátok. És magáról megkérdezte, én nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Pedig azt mondjátok, hogy úr vagyok, jól mondjátok, az vagyok, de nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. És az Isten angyalairól is mit mond a Biblia? A szolgáló lelkek. Tehát a Bibliában ez a legcsodálatosabb dolog, hogy tevékenyek. Szolgái szolgálnak néki, ez azt jelenti, hogy nem monoton éneklésben vagy unalomban töltik a napjaikat, hanem tevékeny, a szeretet tevékeny cselekedeteivel. És ahogy azt jelenti, hogy ők is szolgáló lelkekként élnek az örökké valóságban, akinek van feladatuk, akiknek van tevékenységük, akiknek van munkájuk. Ugye Jézus azt mondta, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. És az embernek adott az Édenben is munkát. És Jézus ilyeneket mondott, hogy majd ezt mondja a megváltottaknak, jól van, jó és hű szolgám, sokra bízlak ezután. Mi ez a sok, nem tudjuk. De van megbizatás, van szolgálat, van fejlődés, van áldott tevékenység. És azt mondja, látják az ő arcát, és neve homlokukon lesz. Tehát ez csak a bűneset óta van így, és egészen az újjáteremtett földig van így, hogy ember nem láthatja szemtől szembe Istent, de ezt felváltja a színről színre látás. Látják az ő arcát. Ja, azt mondja, a Pál apostol a szeretet himnusza végén, a Korintusi első levél 13. fejezetében, hogy akkor úgy fogjuk Istent ismerni, ahogy ő ismer minket. Döbbenetes dolog, nem? Micsoda közösség Isten és az emberek között. Úgy fogják ismerni, érteni őt, ahogy most ő ismer minket. És ezután következik csak a zárszava Jelenések könyvének, és ezt egyben olvasom el, és ehhez is csak nagyon rövid néhány gondolatot kell fűznünk. Így olvasom a 6. verstől. Ugye, tehát itt véget ér az újjáteremtett föld látomása, és János még bizonyos végső meghagyatkozásokat hall, és mondta nékem, e beszédek hívek és igazak. Nem érdekes? Megint itt a nyomaték. Pont itt az újjáteremtett föld leírása után. Nem mese, nem álom, nem mitosz. Ezek a beszédek megbízhatók és igazak. Az Úr a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Imé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta. Ő pedig mondta nékem, meglásd, ne tedd, mert szolgatásod vagyok néked és a te atyád fiainak, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédeit, az Istent imád. Aztán mondta nékem, be ne pecsételd a könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Aki tisztátalan, legyen tisztátalan ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Én hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj! És aki hallja, ezt mondja, jöjj! És aki szomjuhozik, jöjjön el! És aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megért csapásokat vet Isten arra. És ha valaki elvesz a prófétálás könyvének beszédeiből, Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik a könyvben megirattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Bizony, jövel, Uram Jézus. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Amen. Így ér véget jelenések könyve. Csak nagyon rövid megjegyzéseket fűzök hozzá. Ugye az 6. versben azt mondja, az Úr a szent proféták Istene bocsátott el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Egységbe foglalja jelenések könyvét az összes proféta írattal. Azt mondja, ez ugyanattól az Istentől való. A szent profétáknak az Istene szól e könyv által is. Aztán itt van megint egy boldog mondás. Boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. A 9. versben azt mondja az Isten angyal, a szolgatásad vagyok néked, a te atyád félnek a profétáknak, hogy összefoglalja egybe az egész kinyilatkoztatást, és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédeit. Van jelentősége jelenések könyvének? Ugye kétszer is mondja, akik boldog, akik megtartják a könyv prófétálásának beszédeit. És Isten angyala azok szolgatásának vallja magát, azokkal működik együtt, akik megtartják a könyv prófétálásának beszédeit. Az is érdekes, hogy János apostol itt megindul, és le akar borulni az angyal lábai előtt. Ez kétszer fordult elő Jánossal. Előzőleg a 19. fejezetben találkoztunk egy ilyen jelenséggel. Ugye, nézzük csak meg egy pillanatra, hogy amikor hallotta, azt mondja, mint a sok víz zúgását, mint a mennydörgés szavát, hallotta a mennyei seregek kiáltását, hogy hallelúja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk mindenható. Aztán hallott, hogy örüljünk, örvendezzünk, eljött a bárány menyegzője, az ő hívő népe elkészítette magát. Boldogok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És ez úgy megrendítette és megindította Jánost, hogy önkéntől leborult az angyal előtt. Most pedig, miután látta az új Jeruzsálemet, és hallott ezeket a hatalmas kijelentéseket, megint önként elnő ezt cselekszi. De az Isten angyala mind a két esetben határozottan elhárítja, azt mondja, én csak szolgatásod vagyok, az Istent imád. És utána még hall egy ilyen kijelentést, hogy be ne pecsételd a könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Kinek jut eszébe, hogy hol van a Bibliában olyan könyv, ahol, aminek épp az ellenkezője van, hogy pecsételd be a könyvet végideig. Dániel könyve, úgy van. Dániel könyve, ott ugye azt írja, hogy pecsételd be a végideig, majd akkor sokan tudakozódnak utána. Én pedig azt mondja, benne pecsételd, mert az idő közel van. Melyik idő van közel? Azt mondja, az az idő, amikor majd elhangzik, aki igazságtal, legyen igazságtalan ezután is, aki tisztáltal, legyen igazságtalan ezután is, aki igaz, legyen igaz ezután is, aki szent, szenteltessék meg ezután is. Mire utal ez, hogy Isten egyszer csak befejezi a megváltás, tényleg lesz befejezése a megváltás ügyvének, amikor lezárul a kegyelmi idő, lezárulnak a kegyelmi lehetőségek, és akkor azt mondja, ezután már hamar eljövök, és a jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Megint megesd, én vagyok az alfa és az omega. És azért milyen hatalmas üzenet van ebben. Tudjuk, hogy ma hányan vizionálják azt, hogy ökológiai válság miatt, az erőszak elhatalmasodása miatt, az ember elkocsosulása miatt, ezerféle válság dolog, jelenség miatt, ami összejön, a vége az lesz, hogy az emberi civilizáció összeomlik. Én mindig csodálkozom azon, hogy a mi magyar költőink a 19. században, az optimista 19. században hányan vizionáltak erről, hogy egyszer úgyis ez lesz a vége. Nem tudom, tudjuk, hány költők, magyar költőnk beszélt erről? Ugye, a Petőfinek van egy verse, amiben azt írja, hogy talán majd, ha az emberek végleg kipusztítják egymást, utoljára csak kettő marad azok, ahol is az egyik agyonüti a másikat, akkor az utolsó ember, aki megmarad, az talán nőül vesz egy vadat, és abból egy emberi faj kerekedik. Ugye ez a Petőfi szó kimondásával a riasztó látomás. Madács ember tragédiájában mi van? Ugye mit mond Lucifer, hogy mit dicsérje ő a teremtést? Ugye hát most nem azok a részek érdekesek, hanem a vége. Azt mondja, hogy amit az Isten is csinált, az ember, ha egykor ellesi, a vegykonyhájában maga is megteszi. És azt mondja, itt ezek itt csak keringenek, azt mondja, néhány golyóban össze-vissza gyúrva, űzi, taszítják egymást az égi testek, míg mindenki hűlt, és visszamarad a semleges salak. Ugyanaz a látomás, igaz? Végén egyszer csak ez marad. Vörös Marti az éj monológban. Ugye azt írja, hogy valamikor az éj mondja, ugye, valamikor én voltam, sötét és semmi voltak, én valé, kietlen, csendes lény nem lakta éj. És hogy fejeződik be az éj monológia? Sötét és semmi lesznek, én leszek, kietlen, csendes lény nem lakta éj. Milyen érdekes, nem? Hogy ilyen rémképet láttak akkor, pedig még milyen biztatónak látszott minden. Ma pedig tudósok beszélnek. Ma pedig félelmetes futurológiai jóslatokat hallunk, reális lehetőség. És ezzel szemben micsoda örömhír, hogy azt mondja Isten, én leszek az omega. Az Isten nem engedi, hogy ez a föld úgy érjen véget, hogy az ember kipusztítja magát, meg elpusztítja, tönkreteszi a földet. Ugye a Jelenések könyve 19. fejezetében találkoztunk ezzel, hogy a mennyei seregek örvendezve mondják, hogy hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, hogy a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és országlásodat elkezdted, és mondja, hogy jössz, hogy elpusztítsd, akik a földet pusztítják, hogy kivedd a pusztítói kezéből. Ő volt az alfa, és ő lesz az omega. Egy újjáteremtéssel fog új korszakot nyitni. Ez egy hatalmas örömhír. Utána megint elmondja, hogy boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba, de kinn maradnak, és megint sorolja, és a felsorolásban ez az utolsó, aki szereti és szólja a hazugságot. Tehát nem azok, akik elbotlásból, eltévejedésből vétkeztek, és esetleg, illetve nagyon valószínű utána mélyen megbánják, hanem aki szereti és szólja a hazugságot, akik élnek ebben, mint hal a vízben, akiknek ez életelemük, akik ezzel azonosulnak. És aztán én úgy gondolom, hogy a 16. vers az egy csúcspont. Akárhányszor olvasom, ez nekem mindig olyan, hogy úgy valami olyan megdöbbentő. Én, Jézus, küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajlani csillag. Az ember valahogy úgy érzi, mintha közvetlen megszólítana minket, aki ennek a könyvnek a kinyilatkoztatója. Én, Jézus, küldtem az én angyalomat, hogy ezekről nektek bizonyságot tegyen a gyülekezetekben. És azt mondja, én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajlani csillag. De korábban is előkerült ez a profétikus kép, ez Ézsaiás könyve 11. fejezetéből való, ahol Jézust úgy mutatja be, mint aki Isainak a gyökere és az ága, az Isai gyökeréből kihajtó vesszőszál, és Isai gyökere, Isai Dávid apjának a neve. Tehát ez mindegy, hogy azt mondja, hogy Isai ága is gyökere, vagy azt mondja, hogy Dávid ága is gyökere. Gondolom, hogy Dávid apja Isai is nagyon komoly hívő ember lehetett, ezért került még ő is a proféciába, hogy a Dávid is vitte valahonnét azt a mély Isten félelmét és Isten tiszteletét. És ezt mondja, hogy én vagyok Dávidom a gyökere ága. Milyen tökéletes kép, nem? Jézus, aki Dávidnak fia is, mert emberré lett, de Dávidnak gyökere is, mert a teremtője is. Tehát egészen félreérthetetlené tesz, hogy kicsoda a Jézus. Ő nem egyszerűen egy nagyszerű ember, egy nagyszerű tanító. Nem. Jézus Dávidnak gyökere és ága. Ő az emberré lett Isten fia, az emberré lett teremtő. Ő ugyanaz, aki a proféták által is szólt, és akit a proféták így mutattak be, hogy Dávid gyökere és ága. És amikor azt mondjam, a fényes és hajnali csillag, a hajnali csillag az, amit a világosság viradását jelzi. Azt mondja, ő a reménycsillag. Ő az, aki, hogy az emberiségre és az emberi történelme felvirad egy igazi világosság, és többé éjszaka nem lesz. Ő rajta fordul meg ez. Ő általa lehetséges ebben részesedni, és ő lesz az, aki ezt az új világot megteremti és létrehozza. És végül így fejezi be, és a lélek, ugye itt a Szent Lélekre történik nyilván utalás, és a mennyasszony, ez meg a hívő egyház, ezt mondják, jöjj! És aki hallja, mondja, itt az eredetiben imperatívus van, és aki hallja, mondja, jöjj! És aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Mintha azt mondaná, adja tovább az örömhét mindenki. A Szentlélek és a hívő egyház együtt tanúskodik, és mondja azt, hogy jöjj. Ugye ebben az is bennem, az egyház magában a Szentléleknek hiába teszi. De a Szentlélek és a hívő egyház teszi. Ez valóban az isteni meghívás közvetítése, jöjj. És azt mondja, és aki hallja, és aki ennek hitelt ad, ugyancsak adja tovább, hogy jöjj. A kegyelmi meghívást, az evangélium meghívást tovább kell adni az embereknek. És mi ennek a lényege? Aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Itt is fölhívom a figyelmet arra, hogy nem fölösleges szószaporítás, hogy két szó van itt, aki szomjuhozik, és aki akarja. Felteszem a kérdést, mi lehet az értelme annak, hogy itt két szó van? Van valami jelentőség annak? Aki szomjuhozik, és aki akarja. Melyik a több? A szomjuhozik a több? Mindenki egyetért? Melyik a több? Kettő együtt kell, de a kettő közül mégis melyik a több? Az akarja, ugye? Aha. Vágyik rá, de nem tesz érte, igaz? Tehát akkor semmi nem történik. Ott kezdődik. De ott kezdődik. Akkor most gondoljuk csak végig. Azért sok ember szomjuhozna valami szebbet, jobbat, meg vágyik, ugye, Isten, meg valami igazság után. Ugye, rengeteg Isten kereső és igazságra szomjuhozó ember van. De mindenki tovább lép a szomjuhozástól? Nem. Meg lehet rekedni. Nagyon szívesen válaszolok rá. A szomjuhozik tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem tud megelégedni azzal, ahogy itt a földi élet zajlik, és benne az ő élete is. Van valami kielégíthetetlen belső szomjúság benne a tökéletesség után, az igazság után, a tisztaság után. Tehát ez ugye egy nagyon átfogó értelemben mondja, hogy szomjazik. Úgy próbáljuk megérteni, hogy vannak emberek, akik esznek, isznak, szórakoznak, könyökölnek, és jól megvannak. Vannak emberek, akik mindent megkeresnek. Gondoljunk arra, hogy van olyan ember, aki végigjárja a különböző vallásokat, végigjárja a felekezeteket. Van, aki különböző hivatásokat próbál ki, van, aki millió könyvet olvas el. Mert mindig van benne egy szomjúság. Valahol nem tud megnyugodni, nem tud megelégedni. És még mindig szomjas. Még mindig nem találta meg azt, amit keres. Ugye? Tehát ezt kell érteni szomjúságon, hogy valaki nem tud megnyugodni abban, hogy élünk 70-80 évet, aztán meghalunk, tele vagyunk hibával, magunk is hibázunk, nem tudunk egyértelműek lenni, okozunk kárt másoknak, mások nekünk, és mennyi rúdság, mennyi kegyetlenség, mennyi szörnyűség van ezen a világon, és valahogy nem tud belenyugodni ebbe. Én nagyon szeretek Prédikátor könyvében egy ígét, azt írja ott a Prédikátor könyve első fejezetében, hogy ezen a földön az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Nekem annyira tetszik ez a tömör összefoglás. Itt az egyenetlen meg nem egyenesíthető, nem lehet megjavítani, nem lehet rendbehozni, és a fogyatkozás pedig meg nem számlálható. Na, akinek ez a látomása a maga életéről, meg a földi életről, hogy itt ez egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható, és azt mondja, hát kell lennie tökéletesnek, kell egy katarzisnak lenni, kell egy megoldásnak lenni, kell egy abszolút igazságnak lenni, kell valahol tisztaságnak lenni, kell valahol igazi boldogságnak lenni. Ugye mindegy, hogy melyik szót használjuk, na azok az emberekről mondja általános értelme, hogy szomjúhozik. Ugye, és van ember, aki egészen, mondom, fiatal korától fogva ez jellemzi. Vannak, akik egy darabig gondtalan életet élnek. Valami kis érintés kell, hogy felébredjen ez a szomjúság. Nem vagyunk egyformák, nem egyforma környezetből jövünk, nem egyforma örökséggel jövünk. De mindazok az emberek nagyon értékesek, akik ez a szomjúság előbb vagy utóbb fölébred, és ez a szomjúság ott van bennük. Mert nem tudja bevenni az elméje ezt az egészet. Ugye azt mondta Pascal, hogy olyanok vagyunk itt a földön, mint egy lakatlan szigetre kitett gyerek, aki nem tudja, hogy került ide, nem tudja, mi lesz vele. És hát ez a helyzet, ezt felettém nyugtalanítja. Nem biztos. Éppen erre akarok rámutatni. Hadd idézek most egy talán meglepő, egy kicsit Gorkit fogom idézni. Azért Gorki nagy író volt, akkor is, hogyha most ne valaki ne küsse össze feltétlenül a szocializmussal is, mondja, hogy le kell őt is írni. A Gyerekkorom című regényét, nem tudom, valaki olvasta-e. Na, ebben a Gyerekkorom című regényében van egy részlet, azt írja, hogy a nagy orosz életben én sokszor láttam, ugye, mert ő is hatalmas tablót rajzol erről a nagy orosz életről, azt írja, hogy gyakran láttam embereket, akiket ahhoz tudnék hasonlítani, mint akik úsznak a szennyes vízben, és szünet nélkül jajgatnak, és mondják, hogy milyen utálatos, mennyire nem szeretik, mennyire taszító, mennyire szeretnélek kikerülni. Azt mondja, de ha jobban megfigyelem őket, jobban megfigyeltem őket, azt láttam, hogy valójában nem tesznek egy tényleges mozdulatot sem azért, hogy kikerüljenek. Értjük ezt a hasonlatot? Tehát lehet azt, hogy az ember szomjúhozik, és ő már végül egy pózzá is merevethet, hogy mondja azt, hogy én tudom, hogy tökéletlen vagyok, és tudom, én legalább elismerem, meg mondja, szidja az életet, meg szidja az emberek igazságtalanságát, meg mondja az elméleti problémáit, meg a nagy kérdéseit. De nincs benne egy elszánt keresés, nincs benne egy elszánt követése az igazságnak, ha megcsillan előtte. Tehát ezért mondtam azt, hogy az akarja több. Az egyik lépcsőfok az, hogy szomjúhozik, és egy magasabb lépcsőfok, mikor akarja. Ezt most egy másik igével is szeretném illusztrálni, mikor ezt mondja a Jelenések könyve a 3. fejezete 20. versében találkoztunk ezzel az igével, ez nagyon híres, sokszor idézi. Jézus ezt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Nézzük meg, itt is két szó van. Az ajtó előtt az állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat. Ugye? És megnyitja az ajtót. Ez is fölösleges szóhalmozás. Sok ember meghallja az ő szavát, aztán megfontolja, hogy mit mond, és azért az ajtót nem nyitja ki. Ugye mondjak egy példát, a gazdag ifjú. A gazdag ifjúban volt szomjúság, ugye, evangéliumi történetet is meg, hogyne, oda futott Jézus elé, leborult a lábán, azt mondja, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem. Szomjúhozott arra a különleges jóságra, amit Jézusban meglátott. Szomjúhozott az örök életre. De amikor meghallotta a Jézus szavát, és Jézus elmondta neki, hogy mit jelent az, hogy kövess engem, és kincsed lesz a mennyben, akkor már megszomorodva elment, már az ajtót nem nyitotta ki, mert tapadt valami önző dologhoz. Tehát azt mondhatnám, a kettő között, hogy szomjúhozik és akarja, a kettő között, hogy hallja és megnyitja az ajtót, az van, hogy az ember az önzésével leszámol-e. Olyan kincsnek érzi-e, amit az Isten ígér és ajánl, hogy azért mindent, ami azzal ellentétes, oda tud adni. És örömmel odaad. Majd éppen a példázatoknál fogunk erről tanulni, hogy Jézus így mutatta be, hogy aki az igazi kincset megtalálja, az örömmel odaad érte mindent. Tehát a kettő között ez a különbség. Sok ember eljut a szomjúhozásig, eljut a hallásig, de esetleg nem jut el addig, és sokan, sajnos sokan nem jutnak el, hogy megnyitja az ajtót, és hogy akarja is. Mert a kettő között ismétlem az embernek, mikor szembesül azzal, hogy itt ezt a győzők kapják meg, és az embernek az önző természetét le kellene tenni, és az önző dolgait letenni, akkor az ember úgy mérlegeli ezt a dolgot. És tulajdonképpen azok fogják megnyitni az ajtót, azok fogják akarni is, akik jobban szeretik az igazságot önmaguknál. Mindnyájunkban van önzés, mindnyájunkban van én középpontúság. De itt már elválnak az utak, aki jobban szereti az igazságot. Jobbra, nagyobbra értékeli ezt minden másnál. Szóval ez itt a választóvíz. Úgyhogy gondoljunk arra is, majd ezt is fogjuk a következő fél évben majd vesszük ezt a példázatot, a Jézus példázata a magvetésről. Ugye sorban bemutatott embereket meghallotta, lelkesedett, de nem jutott el a gyümölcs termésig. Tehát ez a kettő közötti különbség. És végül még az utolsó záradék, azt mondja, bizonyságot teszek mindenkinek, aki elvesz a könyv profétálásának beszédeiből, vagy ezekhez hozzátesz, ugye azoknak részét Isten eltörli az életkönyvéből. Megint csak milyen érdekes, hogy magára jelenések könyvére vonatkozóan is fontos, hogy az Isten beszédéhez ember nem tehet hozzá, és nem vehet el, de mivel ez a Biblia utolsó könyve, azért az is érdekes, hogy a Biblia legelső könyvében, a Tórában, a Mózes 5 könyvében is ott van egy ilyen intelem. Egy pillanatra felidézem csak egyetlen vers, Mózes 5. könyve 4. fejezetében. Mózes 5. könyve 4. fejezetében a 2. vers így hangzik. Tehát 5. könyv, 4. fejezet, 2. vers. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. Tehát semmit se tegyetek az igéhez, és el se vegyetek abból. Ez van a Biblia elején. A Biblia végén, jelenések könyve is ezzel zárul, aki hozzátesz, vagy elvesz. De most már akarom a beszélgetést szabadon engedni, esetleg majd valaki ezt is fölvetheti, hogy lehet elvenni, meg hogy lehet hozzátenni. És a legszebb végül a befejezés, ugye itt már János maga szólal meg, azt mondja, ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Ki az, aki ezekről bizonyságot tesz? Ugye itt először Jézusra magára utal, mert ugye azt mondja, ez a Jézus bizonyságtétele, ez a könyv. Bizony hamar eljövök. Ilyen érdekes, hogy a Jézus visszajövetele ígéretével zárul a Biblia. Bizony hamar eljövök. És János mit válaszol? Ámen, úgy legyen. Bizony jövel, Uram Jézus. Valahol ez olyan, mint egy ilyen, hogy mondjam, olyan teszt, hogy ha én hallom ezt a befejező, megerősítő bizonyságtételt, bizony hamar eljövök. Merem azt mondani, hogy ámen, bizony jövel, Uram Jézus. Ha mi nem tudunk így felelni rá, mint János apostol, úgy érezzük, hogy félünk, úgy érezzünk, hogy nem vagyunk rendben, nem vagyunk készen, vagy kicsit félünk még az új földtől, biztonságosabban érezzük magunkat ezen a földön, akkor még az ismeretünknek, vagy a lelki érlelődésünknek híja van. De amikor az ember felszabadult szívvel tudja mondani erre, hogy ezt mondja, aki ezekre bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Az ember azt mondja, ámen, bizony jövel, Uram Jézus. Akkor az ember azonosulni tudott az evangéliummal, és teljes szívből el tudta fogadni. Hát ezzel lezárjuk, jó? Mindenféle kérdést lehet még föltenni.